A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszból olvasom, János evangéliumából a 14. fejezetből az első versre a 11. versig. A hosszabb igeszakasz a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa végig. János evangéliumából a 14. fejezetből az első verstől így szól hozzánk Isten igéje. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahová pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Amen. Kedves testvéreim, az az ige, amit az ige hirdetés alapigéjeként választottam, írva található a már felolvasott ige szakaszban, János evangéliumának 14. fejezetében, az első versben a következőképpen. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvéreim, az imént felolvasott ige szakasz egy olyan témát érint, ami mindannyiunk életének a része. Ez pedig nem más, mint a veszteség. A veszteség, amit mindannyian megtapasztalunk. Leszűkíthetném az ige hirdetést a legnagyobb és legfájóbb veszteségre, az elmúlásra, a halálra, de szeretném, ha ma tágabb értelembe keresnénk az igének az üzenetét. Én azt hiszem, hogy legyen bármiről is szó, a veszteség az fájdalommal jár. Még akkor is, hogyha valami apróságról van szó. És azért is jár fájdalommal, mert a veszteség az a változást eredményezi mindannyiunknak az életében. A veszteség okozta változás pedig minden esetben hordoz magával valamilyen mértékű nyugtalanságot. Mégpedig azért, mert megváltoztatja a megszokottat. Még akkor is, ha egy apróságról van szó. Azzal az apró dologgal kapcsolatban változás történik, a nagyobbakról nem is beszélve. És különösen a nagyobb változásoknál gyakran érezzük azt, hogy az bizonytalanná teszi a jövőt. Miért? Azért, mert van valami, vagy van valaki, amit megszoktunk. Az életünknek a része volt. És meg kell tanulnunk együtt élni a hiánnyal. Mondhatom úgy is, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben, de minden veszteség az egy-egy gyász. Lehet, hogy kicsit, lehet, hogy nagyon, lehet, hogy csak rövid ideig tart, az is lehet, hogy éveken át húzódik, és talán elkísér bennünket egészen az életünk végéig. Ma egy hete annak, hogy helyettesítek a gyülekezetben, és nem szeretnék most nagyon konkrét példákat mondani, mert nem célom, hogy bárki is kényelmetlenül érezze magát, de sok jelét látom a gyülekezet közösségében annak, hogy a gyülekezet teljesen érthető módon most gyászol. Ez nem baj. Sőt, azt gondolom, az lenne a baj, ha nem gyászolná azt, hogy elment a lelkipásztora, aki, ha jól tudom, 18 éven át szolgált a gyülekezet közösségében. Természetes és érthető az a fájdalom, amit a testvérek éreznek. És azt hiszem, hogy érthető a nyugtalanság és a bizonytalanság érzése is, ami úgy érzem és úgy tapasztalom, hogy hogy a testvérek életében jelen van. Megszoktak a testvérek valamit, valakit, megszerették mindennel együtt, életüknek a része volt. Elmenetele az változást eredményezett emberi kapcsolatokban és a gyülekezet életében is. És ez a változás, ahogy mondtam is, bizonytalanná teszi a jövőt. Nem tudjuk, mit hoz a holnap. Ki lesz a gyülekezetnek a lelkipásztora? Hogyan fog szolgálni? Hogyan lesz jelen a gyülekezetben? Hogyan fog viszonyulni azokhoz a dolgokhoz, amit megszoktak a testvérek, megszerettek, vagy jónak gondoltak? A gyülekezet, az iskola dolgai, szolgálatai egészen biztos, hogy nem fognak ugyanúgy folytatódni még akkor sem, hogyha mi egyébként ragaszkodnánk az ugyanahhoz és az ugyanolyanhoz. Mert a változás az mindig hoz valami újat, hoz valami mást. Mondhatom úgy is, hogy természetellenes lenne, ha minden ugyanaz maradna. Miért lesz más? Mert minden ember más. Jön valaki, aki más lesz, mint akit megszoktunk. De mindeközben mi is változunk. Nem csak az adott lelkipásztor lesz új, hanem mi is mások leszünk, hiszen elszenvedtünk egy veszteséget. Amin most keresztül megy a gyülekezet, az teljesen természetes. Érzelmekben gazdag gyász folyamat, amiben a testvérek vannak. És ennek valamilyen módon egyen-egyenként mindannyian részesei vagyunk. Fontos azonban, hogy meglássuk mindebből a kiutat. Nézzük meg közelebbről most Jézus vigasztalását a gyász folyamatra vonatkozólag. János evangéliumának 14. fejezetétől kezdve három olyan részt olvasunk a Szentírásban, amit Jézus búcsú beszédének szoktak nevezni. Felkészíti a tanítványait arra, hogy amit előre megmondott, az egészen közel van. Tudnélik, elfogják, és megölik őt. Meg fog halni. 3 évig velük volt, a mindennapjaik része volt, de most szenvedni fog, és meghalni. Sőt, feltámad, de a feltámadása után sem marad a tanítványokkal, mert felmegy a menny dicsőségébe, hogy az igébe olvastuk, hogy helyet készítsen a számukra. Jézus azonban nem csak a kereszt halára készíti a tanítványait, hanem bátorítja a mindenkori tanítványait, az ige hallgatókat és olvasókat. Ez az ige, amit felolvastam, ez nem csak az akkori tanítványoknak szólt, hanem szól hozzánk is. Miért? Mert bár legyünk fiatalok vagy idősek, mindannyian érintettek vagyunk, és tudja, hogy a veszteség, a halál, az nyugtalansággal tölti el az ember életét. Sokszor talán nehéz megfogalmazni mi nyugtalanét, mert valami olyannal nézünk szembe, ami ismeretlen a számunkra, amiről nem sok mindent tudunk. Éppen ezért talán a halál egy olyan dolog, ami rettenti a legtöbb embert. Vannak, akik félnek, hogy meg fognak halni. Vannak, akik attól félnek, hogy mi lesz azzal, aki eltávozott közülünk, akit szerettünk. És persze vannak olyanok is, akik attól félnek, hogy mi lesz velem, hiszen elment az, akit szerettem. Mi lesz velem az itt maradóval? Mi lesz velünk az itt maradókkal? Nem véletlen az, hogy az egyik szép református temetési énekünk az így fogalmaz, elválni kedvesünktől fájdalmas és nehéz. Ez a 615. dicséret 5. verse kezdődik így. Amiről Jézus beszél, az mindannyiunkat érinti. Mielőtt azonban Jézus bátorítására tekintenénk, mely a legtöbb temetés alkalmával elhangzik, hadd olvassak föl egy regény részletet, egy olyan regényből, amit talán a testvérek is ismernek, az a címe, hogy Bambi. A réd szélén egy nagy tölgyfáról lassan hullott a levél, s hullott a többi fáról is. A tölgy egyik ága magasan a többi felett egész a rétre nyúlt ki. A legszélső ágán 2 levél kuksolt egymás mellett. Már nem úgy van, mint régen, mondta az egyik levél a másiknak. Nem, ismételte a másik. Ma éjjel is annyian elmentek közülünk, bár jóformán csak mi maradtunk ezen az ágon. Nem lehet tudni, melyikünkön van a sor, mondta az első. Amikor még meleg volt és a nap forróságot árasztott, olykor egy-egy vihar vagy felhőszakadás tört ránk, és sokan közülünk már akkor elsodródtak, holott még fiatalok voltak. Nem lehet tudni, melyikünkön a sor. Most a nap csak ritkán süt, sóhajtott a másik levél, és a sütés már nincs ereje. Új erőre volna szükségünk. Vajon igaz-e, kérdezte az első, vajon igaz-e, hogy helyünkre újak jönnek? Ha mi lepergünk, és azután újak, mások, és mindig újak. Biztosan igaz, suttogta a másik. El sem tudom képzelni. Ez már meghaladja a mi fogalmainkat. És aztán olyan szomorúak leszünk tőle, tette hozzá az első. Egy ideig hallgattak, azután az első csöndesen mondta maga elé. Miért kell elmennünk? A második kérdezte. Mi lesz velünk, ha lehullunk, lehanyatlunk? Mi van ott? Az első felelte, nem tudom. Az egyik ezt mondja, a másik azt, de senki se tudja. A második kérdezte, vajon érzünk-e még valamit, vajon tudunk-e még valamit magunkról, ha ott lenn leszünk? Az első ismételte, ki tudná megmondani, aki lehullott, még sose tért vissza, hogy erről beszéljem. Újra hallgattak. Aztán az első levél gyöngéden így szólt a társához. Ne bánkodj olyan nagyon, hisz ereszkedsz már. Hagyd csak, felelte a másik. Mostanában olyan könnyen reszketek. Már nem érzem magam olyan biztosan a helyemen. Ne beszéljünk többé ilyen dolgokról, mondta az első levél. A másik felelte, nem, hagyjuk. De mi másról beszélhetnénk? Hallgatott és kis szünet után folytatta. Vajon ki megy el közülünk elsőnek? Ezzel még ráérünk, csillapította az első. Emlékezzünk inkább a múltra, milyen szép volt, milyen csodálatosan szép, amikor a nap olyan forrón tűzött ránk, hogy majd kicsattantunk az egészségtől. Emlékszel még? És aztán reggel a harmat, és az enyhe, pompás éjszakák. Most iszonyatosak az éjjelek, panaszkodott a másik, és nem akarnak véget érni. Nem szabad panaszkodnunk, mondta az első, hiszen tovább kell élnünk, mint sokan közülünk. Ugye nagyon megváltoztam, érdeklődött az első levél félénken, de sürgetően. Szó sincs róla, erősítette a másik. Te persze azért gondolod, mert én olyan sárga és csúnya lettem. Ó, nálam ez egészen más. Ugyan, ne tréfálj, vágta el szavát a második. De igazán úgy van, ismételte az első buzgón. Higgy nekem, olyan szép vagy, mint az első napon. Itt-ott egy-egy vékony, sárga csík, alig lehet észrevenni, és csak még szebb leszel tőle. Higgy nekem. Köszönöm, suttogta a második levél meghatottan. Nem hiszek neked. Legalábbis nem egészen, de köszönöm, hogy olyan jó vagy. Te mindig olyan jó voltál hozzám. Most értem csak meg egészen, mennyire jó. Hallgass, mondta az első, és maga is elhallgatott, mert a bánat szavát vette. Most hallgattak mind a ketten, az órák múltak, nedves szél húzott hidegen és ellenségesen a fák felett. Ó, most, mondta a második levél, én. Megtört a hangja, lassan levált az ágról, és kerengélve lehullott. Itt volt a tél. Tudjuk azt, hogy amiről ez a két levél beszélget, az mindannyiunk életében bekövetkezik, elmúlunk. De mi is sokszor úgy vagyunk ezzel, mint ez a két levél, hogy hallgatunk róla. Nyugtalanságunk, bizonytalanságunk és félelmeink miatt. De hogyha a Szentírásba tekintünk, akkor azt látjuk, hogy Jézus viszont nem hallgat. Sokan mondják azt, hogy biztos, mint a halál. És igazuk is van, mert a bűneset következtében a földi élet egyszer véget ér. Ez egészen biztos, és ez alól nincs kivétel. Az ige alapján azonban abban is egészen bizonyosak lehetünk, hogy az életünknek csak a földi szakasza ér véget. Nem fejeződik be mindenestől a létünk. Sőt, sokkal többről van szó, mint hogy az elhunytak az emlékeinkben élnek tovább. A Szentírás az arról tanít bennünket, hogy a halál az kettős pont, ami után folytatódik mindenkinek a léte egy olyan világban, ami most még el van rejtve előlünk. Nagyon fontos, amit Jézus mond búcsú beszédében. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. Ne félj, bátorít Jézus, ne nyugtalankodj. Én várlak oda át. Helyed van az országomban. Nem tudom, hogy a testvérek közül ki járt már Tapolcán, a Tavas Barlangban. A Tavas Barlanghoz kapcsolódik egy bemutató terem, és annak az egyik helyiségébe van a gyerekek számára kialakítva egy alagút. Kicsit homályos, picit sötét, de a gyerekek keresztül tudnak bújni rajta. A szülők általában bátorítják a gyerekeket az alagút bejáratánál, menj be nyugodtan, nem történik semmi baj. A végén majd várlak téged. Ott leszek. És a legtöbb gyerek némi izgalommal, egy kis félelemmel bújik be, és mászik végig. De az alagút kijáratánál ott áll a szülő, aki kitárja karjait, és átöleli a gyermekét. Valami hasonlóról van szó ebben az igében. Jézus bátorít, ne félj és ne aggódj. Élj és járj abban a megnyugtató tudatban, hogy én ott várlak a túloldalon, kitárt karokkal. Lehet, hogy bizonytalan, hogy mi van útközben, de én biztosan ott leszek, ahol kibukkansz. Helyed van az országomba. Csak járj az utamon. Az Úr maga biztosít arról, hogy helyet készít a számunkra. És milyen csodálatos, gondoljunk az evangéliumok elejére. Az készít számunkra helyet a menny dicsőségébe, akiről a karácsonyi történetben azt olvassuk, hogy nem volt számára hely. Hogy mi ezt a hontalanságot, otthontalanságot ne éljük át. Ő ott vár, helyet készít mindannyiunk számára. Mérhetetlenül nagy szeretettel tekint ránk. Tudja és ismeri a bizonytalanságainkat, a félelmeinket, a nyugtalanságainkat, de ő bátorít. Ne nyugtalankodjatok. Ha hiszed, hogy Jézus kereszthalálával megváltott a bűntől és haláltól, ha az ő útján jársz, ha keresed akaratát és aszerint élsz, akkor azt mondja Krisztus, van számodra hely. Ott az én országomba. Ott vár kitárt karokkal az alagút túloldalán. Közeledünk az igehirdetés végéhez. Ismét szeretném szélesebbre nyitni az igének az üzenetét. Jézus így válaszolt, olvassuk a 6. versben. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Csodálatos bátorítás van ebben az igében. Ha mi az ő útján járunk, ha a gyülekezet az Úr útján jár, akkor nem kell félnünk, és nem kell nyugtalankodnunk. Akkor nem kell, hogy aggódjunk semmilyen változástól. Akkor nem kell, hogy rettentsen a holnap. Azért, mert ő változhatatlan valóság. Az Úr, aki tegnap Úr volt, ugyanaz az Úr ma, és ugyanaz lesz holnap is. Gyülekezeti tagok, lelkészek jönnek és mennek. Ez az életnek természetes része, a gyülekezet életének természetes része. Ahogy mondtam az ige hirdetés elején, az is, hogy ez fáj. Még az is, hogy ez nyugtalansággal tölt el. De az ige viszont bátoríthat, és bátorít bennünket, hogy az az Úr, akinek a szeretetét megtapasztaltuk tegnap, az változhatatlan. Az Úr ma is, és Úr lesz holnap is, függetlenül attól, hogy ki van itt a templomban. Ki az, aki hallgatja, és ki az, aki szolgál. Az Úr ugyanaz. Ezért nem kell nyugtalankodnunk, mert ő változatlanul szeret, ő változatlanul kegyelmes, ő változatlanul gondoskodik az övéiről, ő változatlanul kegyelmesen tekint ránk, és gondot visel rólunk. Ne nyugtalankodjék a szívetek, csak járjunk az ő útján, járjatok az ő útján, és nem kell félnetek, nem kell félnünk, mert Krisztus útja bizonyosan az életre visz. Mit kell tennünk? Keresni az ő útmutatását, az ő vezetését, és azon az szerint hittel élni. Ő tart a kezébe, ő gondoskodik rólunk, az ő kezében van a gyülekezet, az ő kezében van a gyülekezet által fenntartott iskola, a pedagógusok, a diákok, mindannyian. Tudunk-e így hittel tekinteni rá, reménységgel, bizalommal és békességgel? Adja Isten, hogy ezzel a reménységgel élhessünk és járhassunk, és tekinthessünk előre. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Mondja Jézus Krisztus. Amen.